Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Isten a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta a keresztet, fogalmazott Leó pápa vasárnap délben. Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úr angyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. A mise evangéliumáról elmélkedve arra biztatott, hogy bennünk is legyen önzetlen, jézusi szeretet, és ajándékozzuk oda magunkat egymásnak. A Szent Atya az Úrangyal elimádkozása után úgy fogalmazott: kedves testvéreim, úgy tűnik, tudjátok, ma töltöm be a 70. életévemet, hálát adok az Úrnak és szüleimnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik imáikban megemlékeztek rólam. Nagyon köszönöm mindenkinek. A Szent Atya az Úrangyal elimádkozása után elmélkedésében elmondta: ma az egyház a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét üli, amelyen megemlékezik arról, hogy Szent Ilona megtalálta a keresztfát Jeruzsálemben a 4. században, valamint arról, hogy Héraklejosz császár visszaadta a drága erekjét a Szent Városnak. 14. Leó pápa kiemelte: Isten úgy mentett meg bennünket, hogy megmutatta magát nekünk, felkínálta magát társunknak, tanítónknak, orvosunknak, barátunknak, sőt odáig ment, hogy az eukarisztiában megtört kenyérré lett értünk, és emű beteljesítéséhez az ember által valaha kitalált egyik legkegyetlenebb kivégző eszközt használta, a keresztet. Ezért ünnepeljük ma a kereszt felmagasztalását, azért a mérhetetlen szeretetért, amellyel Isten, amikor üdvösségünkért felvállalta, a halál eszközéből az élet eszközévé változtatta. Ezáltal pedig arra tanít bennünket, hogy semmi sem szakíthat el minket őtőle, és hogy szeretete nagyobb bármely bűnünknél, hangsúlyozta 14. Leó pápa vasárnap délben. Beszéljünk napjaink keresztény vértanúiról. Erre szólított fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán, utalva arra, hogy 14. Leó pápa a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén ökumenikus szertartással emlékezett meg a 21. század mártírjairól Rómában, a falakon kívüli Szent Pál bazilikában. Azbej Trisztán azt írta: az elmúlt hetek merényletei, a hívőket Afrikában és Ázsiában sújtó üldöztetések, valamint a néhány napja boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna példája emlékeztet bennünket arra, hogy a keresztény vértanúság történeteivel nem csak a történelem könyvek lapjain találkozunk. Ez a mi korunk valósága is. Ezért érezzük közel magunkhoz a világ számos részén ma is üldöztetést szenvedő keresztények sorsát, tette hozzá. Azbej Trisztán bejelentette, az ősz folyamán új programokat indítanak az üldözött keresztények megsegítésére. A következő hetekben élelmiszercsomagokkal segítjük a szíriai keresztényeket, támogatjuk egy megsérült protestáns templom újjáépítését, Irakban egy egyházi közösségi tér kialakítását, Afrikában pedig orvosi missziókat és ivóvízkutak fúrását, ismertette. Homokkomáromban a katolikus egyház nagyon fontos lelki erőműve, az itt található kolostorépület 500 milliárd, a templomtornyot pedig 25 millió forintos állami támogatással újítják fel, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a zalai kistelepülés templománál. Soltész Miklós a minden hónap 13-án a Kisboldogasszony kegytemplomnál tartott engesztelő nap alkalmából beszélt arról, hogy a nyolc boldogság közösség női szerzetes rend, a kolostor épület, az egykori ferences rendház felújítására 500 000 000 forint állami támogatást használhat fel. A kegytemplom felújítása már korábban több ütemben elindult. Most a templomtorony felújítására fordíthatnak 25 000 000 forintos állami támogatást, később pedig a belső rekonstrukcióra is újabb hozzájárulást szánnak. Végül az időjárásról. Nyugat felől határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. Az éjszaka második felében már csak az északkeleti-keleti megyékben eshet. Hajnalra helyenként pára köd képződhet. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között várható, de a tartósan derült szélcsendes részeken ennél kissé hidegebb, míg vízpartok közelében és a magasabban fekvő részeken enyhébb lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A zenéket Vasvári Bernadett válogatja, a technikus kolléga pedig Somogyi Márton, a mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, a kereszten Jézus nem szótlanul hal meg, nem lassan, halványuló fényhez hasonlóan huny ki, hanem kiáltva távozik az életből. Jézus hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Ez a kiáltás mindent magában foglal. Fájdalmat, elhagyatottságot, hitet, önfeláldozást. Ez nem csupán egy összeomló test hangja, hanem egy önmagát átadó élet utolsó megnyilvánulása. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolata után műsorismertetésünk következik. Rövidesen a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban II. Márton egri püspökről Budapéter atyát hallják. 21 órakor híreket mondunk. Ezután az Itt élünk című műsorunkban Mezőkövesdre és Kisújszállásra látogatunk. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaji frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 51. részét Varga Tamás olvassa fel. Az óra második felében pedig arról lesz szó, hogy Vác és a Váci Egyházmegye lesz a házigazdája a katolikus társadalmi napoknak szeptember 19-e és 21-e között. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján 21 órától irodalmi és lelkiségi összeállítás szól. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd az Egyház Fórumban az Eukarisztia misztériumáról Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk. 23 óra 35 perckor Bércesi András olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
luce che tu dai.
I pray we'll find your light.
Nel cuore resterà.
And hold it in our heart.
A ricordarci che
when stars go out each night.
L'eterna stella sei. Nella mia preghiera. La fede c'è. Leads to a place.
Guide us away the old grace. Give us faith so we'll be to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk tovább a beszélgetést Második Márton egri püspökről, akiről tulajdonképpen már a harmadik adás óta beszélünk. Hát elég mozgalmas volt nem csak az ő püspöksége, hanem egyáltalán Magyarország sorsa ugye az ő püspöksége idején. Valahol ott hagytuk abba, hogy káptalani jövedelmeket akart ő ugye megszerezni, az esztergomi érsek nem támogatta ezt, ő nem engedett ebből, és vitte tovább ígéretéhez híven a tovább a Szent Székhez az ügyet, azonban a Szent Szék sem adott neki igazat, tehát gyakorlatilag az innen szerzett jövedelmét nem tudta biztosítani. Kérdés az, hogy ebbe belenyugodott-e, tudott-e más tenni, és hogy egyáltalán milyen módon tudta a saját birtokviszonyait rendezni, vagy tovább bővíteni a jövedelmét. Többek között erről is beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárral, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval itt, amikor a Szent Szék azt mondta, hogy jó, akkor minden maradjon a eredeti állapotban, maradjon a káptalané, az, ami a káptalané, ugye. Második Márton tudott valamit tenni, mert mondjuk gyakorlatilag innentől fogva már nincs tovább, vagy nincs fejjebb, ahova fordulhatott.
Annyit azért tehetett, hogy megreformálta a káptalant. Hát például megtette azt, hogy 30 fős káptalant leredukálta 20 fős káptalanra. Nyilvánvaló, hogy ez a birtokokat nem érintette, de nyilván azért 20 embernek kevesebb ellátással is beéri, mint 30 ember, csak hát ugye, ahogy mondtam, mellettük még egy csomó egyéb pap is teljesített szolgálatot a káptalan mellett. Viszont az anyagi ügyek azok nagyon fontosak voltak más szempontból is, mert hogy a későbbiekben itt az egyház és a király kerülnek, mondhatjuk így, konfliktusba anyagi téren, ugyanis Károly Róbert látta azt, hogy a püspököknek milyen komoly befizetési kötelezettségeik vannak a Szentszék felé. Ne felejtsük el azt, hogy most az 1310-es években vagyunk, ami egy nagyon izgalmas időszak a világegyház története szempontjából, hiszen ugye 5. Kelemen óta a Szentszék már nem Rómában található, hanem ugye 1309-ben ő Avignonban telepedett le, és pont ez az az időszak, amikor ő meghal 1314-ben, és a következő pápa, 22. János, az pedig pontosan arra törekszik, hogy kiépítse itt az új egyházi központot. Na most az új egyházi központ kiépítéséhez mire van szükség? Pénzre. Tehát az azt jelenti, hogy vele indul el egy nagyon komoly fiskalizmus az egyházban, ami mindent el lehet érni, mindenféle kiváltságot, privilégiumokat, kedvezményeket, csak meg kell fizetni az árát. Tehát fölmentések, javadalom halmozás alól, minden további nélkül, csak meg kell fizetni az árát. Tehát komoly befizetéseket kell, meg a kinevezések után is. Tehát, hogyha valakit megválasztanak püspöki, akkor be kell fizetni az annátát. Tehát ezek komoly pénzkiáramlást jelentenek egy-egy ország számára, és Károly Róbert is ugye fölfigyelt erre, hogy a püspökök az országból nyert javadalmaiknak egy részét kénytelenek tovább küldeni, és még az előbb nem is mondtam azt, hogy miközben Avignonban épül az új központ, Rómában fönn kell tartani a régit. Tehát itt most azért is van az, hogy sokkal több pénzre van szükség a Szentszéknek, mint eddig, mert két központot kell működtetni. És akkor ezért aztán úgy látja, hogy ha már a püspökök ennyit fizetnek a Szentszéknek, akkor évente saját magának is fizettet 200 aranyat püspökségenként. Tehát ezt, hogyha úgy veszük a királyságnak a büdzséjében, nem olyan sok pénz, de mégis azért azt a 11 néhány püspökséget figyelembe véve, azért ez egy jelentős összegnek számít abban az időben, tehát akár egy-egy püspöki jövedelem vagy javadalomnak az összegét is kiteszi. Ráadásul az üresedésben lévő püspökségeknek a javadalmát, az pedig teljes egészében a kincstár, az országos kincstár javára, vagy a királyi kincstár javára foglalja le. Természetesen ez viszont kiket sért? A püspököket, mert hogy hát az, hogy az egyházat, Rómát támogatják, vagy most éppen Avignont, az rendben van, de most miért kell nekik még a királyt is támogatni? Ugye a király azt mondja, neki szüksége van még erre, mert még mindig nem zárultak le a küzdelmek ugye a kis királyokkal, ahonnan a király jövedelmeket ők nem tudja behajtani, és ezért azokon a területeken, ahol már ő birtokolja tényleges hatalmat, illetve az egyház, ahol viszont őt elismerő püspökök vannak, azoktól próbál minél nagyobb jövedelemhez jutni. Úgyhogy 1318. februárjában Kalocsán összegyűlik a püspöki kar. Természetesen ott van a két érsek, az esztergomi és a kalocsai érsek, és ott vannak a szufragáneusok is. Ugye az egri egyházmegye abban az időben az esztergomi egyházmegyének, főegyházmegyének volt a szufragáneusa, tehát II. Márton püspök is részt vesz ezen a tanácskozáson, ahol a püspökök szövetséget kötnek azért, hogy megvédjék az egyháznak az érdekeit, akár a királlyal szemben is. Thank you. Úgyhogy ez egy titkos gyűlés volt egyébként, és fontos volt az, hogy ne tudjanak róla a kiskirályok, tehát Csák Máté és a többiek se tudjanak róla, hanem ők esküt tesznek a Szentírásra, hogy ezentúl a jogaiknak a védelmét azt közösen fogják képviselni. Tehát egységesen lép föl a püspöki kar. Ne az legyen, hogy egy-egy püspök külön-külön próbál a királlyal, vagy ezekkel a tartományi urakkal tárgyalni, hanem egységesen, ami nagyobb erőt tud felmutatni. Ugyanakkor, hogyha azt tapasztalják, hogy kimondottan anyagi dolgok sérülnek, tehát az egyháziakat megillető tized vagy egyéb bevételeket valaki károsítja, ott se egyedül kelljen helytállnia egy püspöknek, hanem ott is az egész püspöki kar fog föllépni, és támogatja a püspököt ebben a küzdelmében. Ide tartozik az is, hogy azokat az intézkedéseket, amelyek az egyházi birtokokon lévő személyeket sújtják, tehát hogyha az egyház által birtokolt településeknek a népét valamilyen más munkára vezényelik, tehát magyarul az ő munkaerejüket használják föl várépítésre, vagy árokásásra, vagy mit tudom én, akármilyen munkára, akkor ugye ezzel megint csak az egyháznak az érdekei sérülnek, mert akkor ezeket az embereket nem tudják az egyházi birtokokon dolgoztatni, vagy épp a sajátjukat nem tudják megdolgozni, akkor kisebb lesz a bevételük, akkor abból kevesebb tizedet tudnak fizetni. Tehát ez is komolyan érinti az egyházat anyagilag, és ilyenkor közösen lépnek föl az exkommunikációnak a fegyverével. És ezeket az egyházmegyék templomaiban szépen ki is hirdetik, és akkor még elhatározzák azt is, hogy mivel ilyen gyűlést ezt nem nagyon lehet tartani, egyrészt ugye a távolságok miatt, mert azért az ország különböző részeiről nehéz összehozni a püspököket, másrészt, hogy ugye minél többször jönnek össze, annál kevésbé tudnak titkosan működni. Éppen ezért a püspökök kineveznek olyan embereket, akik az ő nevükben követként a másik püspökhöz el tudnak menni, és ezek lehetnek egyháziak is, lehetnek laikusok is. A lényeg az, hogy állandó kapcsolattartás legyen, titkos kapcsolattartás legyen az egyes püspökök között. Az a megállapodás, amit az egymás között megkötött traktátusok, ez a megállapodás, amit egymás között megkötöttek, ezeknek ugye az a lényege, hogy az egyháznak az ügyei se a király, se a főurak részéről ne lehessenek megkárosítottak. Tehát kimondottan az egyháznak a védelmére kívánnak ezeket ebben a kérdésben eljárni. Természetesen, hogy ez hatásos legyen, ahhoz az kellene, hogy megnyerjék a királynak a jó indulatát. Ezért két püspököt elküldenek a királyhoz, hogy az egyház és a királyság közötti feszültségek bajok orvoslására hívjon össze országgyűlést. Illetve egy püspököt, a zágrábi püspököt, azt pedig elküldték Avignonba 22. János pápához, hogy őt is bevonják ebbe a dologba, tehát elmondani, hogy milyen sérelmek érik Magyarországon az egyházat, és hogy alkalomattán ő is hasson a királyra. Na most úgy tűnik, hogy Károly Róbert komolyan vette ezt a dolgot, követjárást, úgyhogy tényleg összehívott egy országgyűlést, amelyben legalábbis papíron szépen elrendezték az egyház és a királyságnak az ügyeit. Azért valami kis sérelem csak lehetett benne, mert az, hogy a pápához is küldtek követet, ezt annyira talán nem vette jó néven. Úgyhogy akit pápához küldtek követet, ugye a zágrábi püspököt, azt elmozdította az egyház megyéjének az éléről, és egy másik püspöki székbe helyezte, méghozzá Apuliába, vagyis Dél-Itáliába. Most föltetjük a kérdést, hogy hogyan kerülhet Károly Róbert által leváltott püspök Dél-Itáliába. nyelvi probléma nincs, latin az mindenhol értett ebben az időben, hanem az, hogy ne felejtsük el, Károly Róbert onnan jött. Tehát Károly Róbert dinasztiájú, az Anjou dinasztia birtokolja Nápolyt, és Apulia az a nápolyi királyságnak a része, tehát ő a családi kapcsolatai révén elrendezte azt, hogy a zágrábi püspök ez ilyen kellemetlen volt itt, úgyhogy majd ott jó messzire kap egy püspökséget, tehát nem fosztotta meg a püspöki tisztségtől, csak éppen áthelyezte jó messzire, hogy ne tudjon itt több vizet zavarni.
Jó, de mondjuk a 22. János pápához nem ő küldte ki saját magát.
Nem.
Nem a zágrábi püspök küldte ki magát, tehát hogy akkor most miért ő volt a fekete bárány itt a történetben?
Hát mert hogy ő volt az, aki végül is végrehajtotta a feladatot.
Most tehát akkor lehet, hogy valaki kitalálta, hogy menjen ki valaki, ő megvállalta magára, és
hát
akkor...
Az összes püspök ott volt a kalocsai gyűlésen.
Én tudom, csak hogy akkor valószínűleg felvetették közösen, hogy jó, akkor még, hogy megerősítsük ezt, valaki menjen a pápához, és akkor lehet, hogy akkor ő ajánlkozott, vagy nem tudom, de hát nyilván nem tudjuk, hogy...
Ez nem derül ki a történetből, de az igen, hogy aki a pápához ment követségre, azt elmozdította Károly Róbert. A többi püspökkel itt, akik itthon voltak, azokkal megegyezett, de őt mindenképpen elküldte jó messzire.
Ugye visszakanyarodva már utaltál rá korábban, hogy itt volt ez a káptalani testülettel probléma második Mártonnak, ugye a jövedelmüket meg akarta szerezni, tudott-e még mit tenni, hiszen ugye a szentszék is gyakorlatilag visszadobta, és nem az ő javára döntött, és említetted, hogy hát igen, megreformálta a testületet, szűkítette a csapatot.
Igen, ezt már az előbb említettem, hogy változást eszközölt, tehát lecsökkentette a káptalannak a létszámát 30-ról 20 főre. Tehát ez olyan, hogy a történelm során változik. Tehát
utána majd megint egyszer csak több lesz, majd megint kevesebb.
Igen, de hát utána ugye jelenleg, tehát most itt a harmadik évezred elején hivatalosan 14 káptalan is tallón van a Székesegyházba, de nem szükségszerű például az, hogy az összes káptalani helybe legyen töltve.
A második Márton püspökkel kapcsolatban még van-e valami olyan bármilyen forrásunk, ami mondjuk itt az egyház működésére, további fejlesztésre, nem csatározás, nem birtokátrendezésről van szó, hanem mondjuk tényleg olyan, ami alapvetően elmondható, hogy második Márton nevéhez fűződik az, hogy itt átalakult, fejlődött, bővítették, stb. Az egyház gyakori részét.
Talán kezdjük azzal, hogy mint püspök ő is részt vehetett volna az akkori egyház történelem egyik legnagyobb eseményén, a Vienni Egyetemen zsinaton. Amire egyébként meghívást is kapott 5. Kelemen pápától, csak hát az itthoni zűrös viszonyok, tehát ugye ez a meghívás, ez még az 1300-as évek, hogy mondjam, 1307-8 körül történt ugye ez a meghívás. Viszont hát ezt láthattuk, hogy az ő idejében ugye egyrészt akkor kezdte a püspökségét, és nagyon sok problémával kellett küzdenie, nem csak a káptalannal, hanem ugye akkor még az abádékkal is, meg még a királyság megszilárdításával, úgyhogy ő fölmentést kért, és nem ment el erre a zsinatra. Érdekes lett volna, hogyha ezen a zsinaton is mondjuk egri püspökként részt vesz, hiszen ez egy jelentős zsinata az egyháznak. Ugyanakkor ilyen helyi zsinaton, tehát amit például az esztergomi érsek hívott össze 1309-ben, ugye ez nem akkora távolságra van, meg ekkorra már úgy látszik, hogy a püspökök egyértelműen Károly Róbert mellett foglalnak állást, ezen a zsinaton részt vesz, és ugye ezen is beszéltek már az egyház javainak a védelméről, jogi védelemről, ami majd ugye a 10 évvel későbbi titkos tanácskozáson még inkább hangsúlyossá válik. Van még egy olyan kérdés vele kapcsolatban, amely nem dönthető el teljes bizonyossággal, ez pedig az, hogy egy pálos kolostornak az alapítása Abaúj vármegyében Közép-Németinél. Tehát vagy ő alapította, vagy nem ő alapította, de az tény, hogy mindenképpen ezt a kolostort azért ő ismerte. Ugye tudta azt, hogy itt ennek a kolostornak a területén, vagy birtokában van Szent László ereke, és éppen ezért 50 napi búcsút engedélyezett ennek a kolostornak. Viszont a kolostornak a védőszentje az Szent Jakab és Fülöp apostol, és ebben az időben Fülöp mester volt a szepesi ispán, akinek ugye a védőszentje Szent Fülöp apostol, és lehetséges, hogy éppen ezért ő az, aki ezt a kolostort a pálosok részére megalapította, természetesen az egri püspöknek a tudtával, de hogy most akkor igazából melyikük a tényleges alapító, az nem egészen bizonyos, bár a név, hogy a védőszentje kolostornak Jakab és Fülöp apostol, az inkább arra enged következtetni, hogy az egri püspöknek a beleegyezésével, támogatásával, de ez a Fülöp ispán létesítette ezt a kolostort. Thank you. Azon kívül még, amit meg lehet említeni, hogy ugye egyre inkább olyan időszakhoz érünk, ami a forrásokban már gazdagabb, és éppen ezért az ő tisztségviselői közül is ismerünk néhányat, tehát például ismerjük 1317-ben a vikáriusát, illetve a szubvikáriusát, illetve még néhány főesperest is ismerünk név szerint, tehát ilyen Walter Domonkos, vagy éppen Péter, aki tituláris püspök is volt.
Az mit jelent?
Tehát kinevezett püspök, de hatalommal nem rendelkezik. Most azt mondanánk, hogy ilyen segédpüspökként dolgozik, akinek az egyház kormányzatban nincsen szerepe.
Tehát a segédpüspök akkor az nem kifejezetten a püspöknek a helyettese? Tehát távollétében...
Igen, de ahhoz nem kell püspöknek lenni, az a helynök.
Az a helynök.
Tehát igen, tehát, de általában, tehát hogyha van segédpüspök, akkor ő a helynök.
Ha nincs, akkor meg csak helynök van.
Akkor meg helynök van, és a megyés püspöknek a távollétében ő látja el az egyházmegye kormányzási feladatait.
Most itt az Egri egyházmegyében ugye van Telnyák Csaba egriesek, aki egyben a püspök is.
Igen,
jól mondom.
Hát ő a főpásztor.
És ugye van a Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, tehát úgy ültődik, hogy segédpüspöket nyilván ő már közel a 100-hoz.
Igen, 90 fölött van, de nyilván neki sincs már semmilyen kormányzati felelőssége, meg lehetősége sem, hiszen ő nyugalmazott. Tehát itt a nyugalmazott az azt jelenti, hogy
onnantól fogva ő fel van mentve.
Így van, onnantól kezdve ő már ezekbe a dolgokba nem szólhat bele. Tehát még ugye volt időszak, amikor például még a Seregi István érsekatya is élt, de ő is nyugdíjas volt, és ő szépen vissza is vonult, elment Nyíregyházára, és onnantól kezdve az egyházmegye ügyeibe nem szólt bele. Nyilván az utódja, a Ternyák érsekatya nagy kedvességgel minden egyházmegyei ünnepségre meghívta, sőt megengedte, sőt fölkérte, hogy az egyházmegye területén nyugodtan tartsa a kapcsolatot a korábbi híveivel, tehát meghatározott helyekre nyugodtan mehetett bérmálni, tehát berakták a bérmálni, tehát ilyen, de ez már nem kormányzati feladat. Uh-huh. Ezek liturgikus feladatok.
Igen. Az, hogy egy egyházmegyének legyen vagy ne legyen segédpüspöke, azt mondjuk az adott érsek dönti el, vagy mitől függ? Tehát az, hogy például az egri egyházmegyében most nincsen segédpüspök, csak helynök, az mondjuk a Telnyák Csaba érsekatya privilégium eldönteni?
Igen, de hát általában a megyés püspök az, aki kérhet maga mellé segédpüspököt. Aki kap egy tituláris helyet, ami azt jelenti, hogy egy olyan püspökségnek az élére nevezik ki, amely valamikor létező püspökség volt, de már nem létezik. Tehát maradjunk a Katona püspök atyánál, mert ezt speciál tudom, hogy ő a Brescellói püspök. Brescello, ez Észak-Itáliában a Pó folyó környékén található kisváros, ami valamikor önálló püspökség volt, aztán utána megszüntették, és Brescello egy másik püspökségnek a területén helyezkedik el, de a név, hogy Brescello, az szerepel a püspökségeknek a listáján, és akkor ahhoz az ilyen püspökségekhez, amelyik már nem püspökség, az ilyen városokhoz lehet odaírni a segédpüspökök nevét. Egyébként Katona püspök atya többször el is látogatott Brescellóba, sőt a brescellói polgármester meg plébános is voltak látogatóban Egerben, tehát ő tartotta a kapcsolatot. És akkor még egy érdekesség ezzel a Brescellóval kapcsolatban, hogy Brescellóban forgatták a régi Don Camillo filmeket. Uh-huh. Tehát amiben meg Fernandel játszotta a főszerepet, azokat ott forgatták abban a városban. Ugye Guareschi, az író, nem nevezi meg, hogy melyik városról van szó, de ott ugye Pó környékén van, tehát valahol Emilia-Romagna tartományban, meg hogy van egy nagy harangtorony a városnak a főterén a templomhoz kapcsolatban. Hát Brescello ezeknek az elszórt kis megjegyzéseknek tökéletesen megfelelt, hogy ott forgatták a filmeket. Thank you.
Második Márton püspök is gyakorlatilag elmondhatja magáról, hogy 15 évig volt ő püspöke Egernek. A források azt mutatják, vagy azt igazolják, hogy ő 1322-ben halt meg. Az ő utódja gyakorlatilag rögtön utána, tehát 23 elején ide került, ő pedig Telegdi Csanád volt. És a Telegdi Csanád neve szerintem nekem már mondjuk ő a legismerősebb név, holott azért még itt is a 14. században vagyunk, nem tudom, nekem az ő neve már lényegesen ismerősebb, mint ugye a kezdeti Buldusz és Katapán püspök nevek, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdekes téma lesz. Őróla már a következő adásban fogunk bővebben beszélni, itt talán még most az adás végén egy pár percben megemlíthetjük, hogy az ő püspökké választása hogyan történt, honnan került ő ide, már egy másik székből, vagy végülis ez volt az első magasabb egyházi tisztsége.
Hát ez a, mit nevezünk egyházi magas tisztségnek, püspökségben mindenképpen ez volt az első. Egyébként őróla már azt is tudjuk, hogy honnan származik. Tehát a Csanád, mint dinasztia, ugye egészen Szent István királyig vissza tudja vezetni magát, sőt a honfoglalásig. Ugye a családnak a hagyománya szerint ez a Szent István király idejében lévő Csanád vezér volt az, aki legyőzte Ajtonyt, ugye 1028-ban. Ajtonyt, aki ugye föllázadta az istváni központosítás ellen, és utána a család ezen a területen, Kelet-Magyarországon telepedett meg. Telekden, Bihar vármegyében alakították ki a birtokközpontjukat, és itt ez a család eléggé ismertnek számított. Nem voltak olyan nagy jelentős birtokai, de azért mindenképpen egy tehetős dinasztiáról beszélhetünk. Vele kapcsolatban meg lehet említeni azt, hogy a testvére az a Rozgonyi csatának az egyik meghatározó személyiség volt, természetesen a király oldalán vívták ezt a küzdelmet, és ez mutatja azt is, hogy a család elkötelezte magát Károly Róbert mellett. Maga egyébként Telegdi Csanád, nem tudjuk pontosan az évszámot, de valamikor 1280 körül születhetett. Még azt is tudjuk róla, hogy négyen voltak fiúk testvérek, tehát három fiú testvére volt, és még két lány is. És a későbbiekben az egyik lány testvére még egy későbbi esztergomi érseknek, Vasvári Miklósnak is életet adott. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan család, ahonnan azért több püspök is kikerül. Az egyházi pályafutása az szépen halad előre. A váradi káptalani iskolában tanul, ugye a váradi egyházmegyének a káptalanja működteti ezt az iskolát, és ottan szépen halad előre. Már 1295-ben énekes kanonok. Tehát igen fiatalon sikerül neki ezt a tisztséget elnyernie, sőt a későbbiekben sikerül neki kijutni Itáliába is, ahol körülbelül 3 évet töltött, és ott doktori fokozatot szerzett az egyházi jogból, ami azt jelenti, hogy mondhatjuk, hogy igen művelt és eléggé iskolázott embernek számított ebben a korban. 1299-ben már újra Nagyváradon találjuk, akkor már olvasókanonok, és utána pedig már 1318-ban a váradi káptalannak a prépostja, tehát a váradi káptalannak az első számú embere lett. Úgyhogy mind a származása, mind az egyházi pályafutása, mind a tanultsága arra mutat, hogy ő bizony komolyabb egyházi pályát fog befutni, amelynek majd az első komoly állomása lesz az egri püspökség. De nem az utolsó.
De nem az utolsó, igen. Tehát azért mondom, hogy az ő neve már ismerős volt, és lehet, hogy szerintem még akár a Rozgonyi csata kapcsán, ugye Telegdi Miklós volt az ő testvére, aki nagyszerűen helytállt ebben a csatában, úgyhogy ez a Telegdi név, ez mindenképp ismerős, és még a történelemben végig fog menni ugye évszázadokon keresztül, de gyakorlatilag akkor mi ezt az adást innen folytatjuk, tehát Telegdi Csanád lesz a következő. Ő a 24. egri püspök a sematizmus alapján, úgyhogy vele folytatjuk az adást.
Thank you. A mai adásban folytattuk II. Márton egri püspökről a beszélgetést Budapéter atyával. A riporter Klíz Beáta volt.